A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten írott igéjét olvasom, úgy, ahogy ez megtalálható Mózes első könyvében, a 15. fejezetben, az első 6 versben. Tehát Mózes első könyvében, a 15. fejezetben, az első 6 versben így szól Isten írott igéje. E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz, látomásban mondván. Ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmad felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem, holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a damaszkuszbeli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nekem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És íme szóla az Úr ő hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivivé őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondanék-e, így lészen a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítaték az ő néki igazságon. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát most. Jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy te odafordultál Ábrahámhoz és ígéretet adtál neki. Szóltál hozzá, és mindaz, amit te szóltál, az úgy is lett, úgy történt, a te beszédeid mind igazak. És köszönjük, Urunk, hogy mi is ma azért jöhettünk ide, a te házadba, hogy halljuk a te szavadat, halljuk a te igédet, amik mind igazak a mai napig is. Soha nem hazudtál, nem ember vagy te, hogy ne szólanál igazat. Köszönjük, Urunk, hogy ezt az igazságot, amit te közölsz velünk, ezt meghallhatjuk ma is, itt is. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkbe, hogy meg is értsük mindazt, amit te szólsz, és be tudjuk a mi szívünkbe fogadni. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj bennünk, hogy csendesség legyen bennünk, és ne a hétköznapok zaja, hanem odafigyelés lehessen a mi bensőkben, és tudjuk kamatoztatni mindazt, amit ma hallunk tőled. Kérünk, Urunk, add meg nekünk, hogy minél inkább megismerhessünk téged, minél jobban felragyoghasson a mi szemünk előtt a te nagy neved, a te dicsőséged. Kérünk, Urunk, hogy oktass, taníts bennünket ma is, és vondd a mi szívünket, életünket, a mi egész valunkat, vondd közelebb magadhoz, állíts bennünket be a te szolgálatodba. Kérünk, Urunk, hogy légy ma is itt, így közöttünk, és áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 164. dicséretünket. 164. dicséretünk első versszakát énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Pál apostol Rómabeliekhez írt levelének a 4. fejezetéből. A hosszabb ige szakaszt leülve is figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Tehát így szól hozzánk Isten írott igéje a Róma beliekhez írt levélből, a 4. fejezetből. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk, nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít, cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Ez a boldogság tehát a zsidónak vagy a pogánynak is tulajdonítatéké. Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak a hit tulajdonítaték igazságul. Miképpen tulajdonítaték tehát? Körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotában? Nem körülmetélt, hanem körülmetéletlen állapotában. És a körülmetélkedés jegyét körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atya legyen mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonítassék az igazság. És hogy atya legyen a körülmetélteknek is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is, ami atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok népnek atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítaték néki igazságul. De nem csak ő érette iratott meg, hogy tulajdonítaték néki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudni illik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztodott a mi megigazulásunkért. Kedves testvéreim, október utolsó vasárnapja van, és a reformáció napja közeleg. Ugye október 31-én arról szoktunk megemlékezni, hogy Luther Márton a hagyomány szerint 1517-ben, ezen a napon, október 31-én szögelte ki a Wittenbergi vártemplom ajtajára a búcsú cédulák kapcsán megfogalmazott 95 tételét, amely tételek végül is az egész reformáció kiinduló pontjának, az egész reformáció előidézőjének bizonyultak később. A reformációnak és annak, hogy mi mellett kardoskodtak a reformátorok, milyen hitelvekért küzdöttek, a legtömörebb összefoglalása az az 5 szólaként ismert 5 pont. A szóla latin kifejezés ugye azt jelenti, hogy egyedül vagy kizárólag, és ez az 5 szóla, az a szóla scriptura, az az egyedül a szentírás, a szóla fide, az az egyedül hitáltal, szóla grácia, az az egyedül kegyelemből, szólus Christus, az az egyedül Krisztus, és Soli Deo Gloria, ami annyit tesz, hogy egyedül Istené a dicsőség. Tehát ez az az öt pont, ami tömören összefoglalja a reformátorok tanítását, ami mellett kiálltak, amiért küzdöttek, Luther, Calvin és a többiek. És hát Lutherre nagyon nagy hatással volt a rómaiakhoz írt levél. Nem véletlen, ugyanis ennek az öt pontnak mindegyike megtalálható a felolvasott ige szakaszban, ezért is választottam mai alapigének ezt a fejezetet, a római levél negyedik fejezetét. És az öt szóla közül is, ami a leghangsúlyosabban jön elő itt a negyedik fejezetben, az a hit, az egyedül hit által. Viszont felmerül ugye több kérdés is. Az első és talán legfontosabb az, hogy mi a hit. Mi az a hit? A második, hogy miben hiszünk, vagy kiben hiszünk, és hogy mi a következménye a hitnek. Na hát először nézzük meg azt, hogy mi az a hit, mit értünk alatta. Mert sok ember nagyon sokféleképpen értelmezi a hitet. Vannak olyanok, akik egy kicsi túlmisztifikálják a hitet, úgy állítják be, mintha az valamilyen szupererő lenne, egy ilyen különleges képesség. Mások a hitet a tudás után helyezik, van, amit tudunk, és amit már nem tudunk, azt úgy hisszük. Vagy vannak olyanok is, akik egyenesen az ellentéteként mutatják be, tehát a tudás, a tudomány ellentéte a hit. Na, vajon melyik a megfelelő, melyik lehet a jó hozzáállás? Az egészen bizonyos, hogy valamilyen hite mindenkinek van. És nem csak a vallásokkal kapcsolatban kerül elő a hit, a hit kérdése. Az ember az nap mint nap hisz. Minden ember nap mint nap hisz, még az ateista is. Amikor például valaki felszáll a buszra, akkor nagy valószínűséggel nem fogja elkérni a buszvezetőnek a jogosítványát. Elhiszi azt, hogy van neki. Megszerezte, elhiszi azt, hogy a busztársaság már ellenőrizte, hogy valóban alkalmas a jármű vezetésére. Ez is egyfajta hit. Hogyha hall az ember valamit a rádióban, vagy a tévében, olvas egy hírt az újságban, és eldönti, hogy ő szerinte az igaz, nem igaz, minden ember ilyenkor mérlegel, és eldönti, hogy ő ezt hiszi, vagy nem hiszi. Tehát a hit egyik alapeleme az, hogy valamit igaznak tart az ember, valamit igaznak fogad el. És erről beszél Pál a felolvasott szakaszban is, azt nevezi igaz hitnek, ami Isten szavát, Isten ígéretét fogadja el igaznak. Erről beszél Ábrahámmal a kapcsolatban, hogy Ábrahám hát jó dolgot hitt el, Istennek az ígéretét hitt el, azt tartotta igaznak, ezt fogadta el igaznak. Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben. Teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. Ezt írja az ige. És ennek a hitnek van alapja. Mert Isten szava hihető. Tehát a hitünknek az alapja az, hogy Isten szava hihető. A Szentírás nagy része úgy épül fel, hogy Isten közöl valamit előre, és azután meg is cselekszi azt a dolgot. Például Mózesnek megígérte, hogy kihozza Izraelt Egyiptomból, és lássunk csodát, valóban be is teljesítette, kihozta Izraelt Egyiptomból. Vagy még Ábrahámnak megígérte, hogy azt a földet az ő magvának adja, és hát lássunk csodát, amikor kivonult Izrael Egyiptomból, valóban arra a földre telepedett le, amit Isten megígért. Tehát Isten közölt valamit, és utána azt véghez is vitte, tehát megmutatta, hogy ő szava hihető. De ezeken kívül gondolhatunk a Jézus Krisztusra mutató ígéretekre, proféciákra, amikor előre közli azt, hogy milyen lesz a megváltó, akit elküld, illetve eszünkbe juthat az is, hogy maga Jézus is ugye előre közölte a tanítványokkal például az ő szenvedését, előre közölte azt, hogy ő meg fog halni, de a harmadnapon fel fog támadni. Ezeket Isten mind előre közölte, kijelentette, és a kijelentett szavát azt be is teljesítette. Azt írja az ige, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni, ígére valamit, hogy azt ne teljesítené. Hát azt látjuk, hogy Isten igazat szól, ami megnyugtató, mert ez azt jelenti, hogy ő szava hihető, nyugodtan támaszkodhatunk az ő kijelentésére, a Bibliára. Sőt, ha van valami a világon, ami igazán megérdemli, hogy igaznak fogadjuk el, hogy higgyünk benne, akkor az maga Isten, az élő Isten, és az ő kijelentett szava az ige. És az ige, ugye, ami testé lett, tehát, hogy itt már is kössem Jézus Krisztushoz, ő lakozott közöttünk, vagy úgy is mondja más helyen, hogy szólott hozzánk a fia által, tehát Jézus Krisztusban hihetünk, őt fogadhatjuk el igaznak, mert ő igazán érdemes csak arra, hogy a hitünkkel felé forduljunk, ő érdemes csak arra, hogy a bizodalmunkat belévessük. Itt még hadd jegyezzem meg azt, hogy Calvin nagyon hangsúlyozza a hittel kapcsolatban azt, hogy a hit az nem lehet tudatlan. Nem lehet tudatlan vagy buta hit. Azt mondja Calvin, hogy a hithez elengedhetetlen a megismerés, és nem is akármilyen megismerés, hanem Istennek a helyes ismerete, az, ahogyan ugye Jézusban kijelentette magát a számunkra. És ezzel már meg is válaszoltunk két kérdést. Tudjuk azt, hogy mi a hit, és tudjuk azt is, hogy miben vagy kiben hiszünk. És egy kicsit tovább menve vizsgáljuk meg azt, hogy mit eredményezett ez a hit Ábrahám életében. Azt írja Pál, sőt, ezt idézi ugye a Mózes első könyvéből, amit szintén felolvastam, hogy hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Tulajdonítaték neki igazságul. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, és fontos megérteni, hogy mit jelent ez. De ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent ez, hogy igazság tulajdonítatik valakinek, ahhoz meg kell először vizsgálni azt, hogy mit mond a Biblia az ember saját igazságáról. Hát azt mondja a Biblia az ember igazságáról, hogy amint megvan írva, nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az, hogy torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik, nincs isteni félelem az ő szemük előtt. Ezt mondja az ember igazságáról. Az ember bűnössége felől a Biblia nem hagy kétséget. Az embernek nincs igazsága. Ezen érdemes egy kicsit elgondolkozni nekünk, mert ez a felsorolás, amit következik azután, a kijelentés után, hogy nincs egy igaz is, az, ami az indoklása és alátámasztása ennek, hogy nincs igaz ember, hát ez egy bűnlajstrom, és nagyon-nagyon jól jellemzi a társadalmunkat a mai napig is. Elhajlottak az Isten törvényétől, mindnyájan elhajlottak. Ugye a lopás, a paráznaság ma már alig tűnik föl az embereknek, már lassan normálissá és elfogadottá válik a világban. Aztán még egyet így kiemeljek, a lábaik gyorsak a vérontásra. Hát ezt, amikor most olvastam, ugye napokban megváltozott, módosult Észak-Írországban az abortusz törvény, egy részt eltöröltek belőle, ami a magzatok védelméért szólt, úgyhogy most egy ilyen hiányos törvény van életben, ami gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy 28 hetes koráig, azaz közel 7 hónapos koráig indoklás nélkül megölhetik a magzatokat. Úgyhogy a lábaik gyorsak a vérontásra, ez most is különösen is aktuális, de hogyha az ember a gonoszságot akarja keresni a világban, akkor nem kell nagyon messzire mennie, mert azt biztos, hogy talál. És hát az a helyzet, hogy másokra ezt könnyű ráhúzni, könnyű másokban megtalálni ugye a hibát, hogy ő milyen gonosz, vagy ő milyen bűnös, de nem csak mások ilyenek, hanem ez igaz ránk személy szerint is. Nem akarok most ebbe nagyon belemenni, de érdemes mindenkinek föltenni a kérdést újra, hogy amivel például kezdi, hogy nincs, aki keresse, és nincs, aki megértse az Istent. Mennyire keresem, és mennyire értem Istent? Ugye ez is egy árulkodó dolog. Mennyire van tele az én szám az átkozódással és a keserűséggel? Mert ezt is ide sorolja, hogy átkozódás és keserűség. Lehet, hogy csak folyamatosan panaszkodok, az árulkodik esetleg valamiről. Miről szoktam beszélni? Tehát minden ember bűnös, mi is, én is személy szerint bűnös vagyok. És ez azt jelenti, hogy nincs igazságunk Isten előtt. Ezt a római egyház is tanította ugye Luther idejében, úgyhogy ez még nem okoz ilyen nagy különbséget. Ugye ezért volt szükségük annó a búcsú cédulákra, mert ezt azért nem mulasztották el tanítani, hogy az ember bűnös, és hogy valamilyen módon ugye igazságot kéne szereznie. Ennek az egyik módszereként vezették be ezt a búcsú cédulás történetet, ami ellen felszólalt Luther. De ami az érdekes, hogy hogyan válhat az ember igazá Isten szeme vagy színe előtt. Tehát ugye a bűn kérdésében még nincs különbség, viszont a megoldás kérdésében már van. Hát azt írja az ige, hogy Ábrahámnak a hite tulajdonítatott igazságul. Nincsen az embernek igazsága, de Isten tulajdonít neki, ad neki, ajándékoz neki. Isten a hitet tulajdonítja igazságul. Ami azért nagyon érdekes, mert ahogy látjuk, hogy van ez a hitünk, amivel igaznak fogadjuk el Istent, az ő szavát, az ő ígéreteit, és főleg ugye a testélet igét, de ugye Isten erre méltó. Isten, ha úgy mondjam, kiérdemli a bizalmat. Köztünk emberek között ugye megtiszteltetés valakinek a bizalmát elnyerni, de Isten részéről nem ez a felállás. Ő megérdemli, hogy higgyenek benne. Isten részéről nem külön megtiszteltetés az, ha valaki hisz neki, vagy ha valaki hisz benne, hiszen ő soha nem hazudott. Ugye semmit nem tett az ellen, hogy mi kételkedjünk, vagy azért, hogy mi kételkedjünk benne. Az csak a természetes dolog lenne, hogy az ember ne kételkedjen Isten szavába. Mégis Isten ezt a hitet, ami neki, hogy így mondjam, alanyi jogon kijár, ezt igazságnak tulajdonítja. Ezt a hitet tulajdonítja nekünk igazságul. Igaznak fogad el minket. Nem a szavunkat, hanem az egész lényünket, az egész valunkat. Mintha soha semmi rosszat nem tettünk volna. Még csak nem is gondoltunk volna. Tehát ez azt jelenti, ez az igaznak tulajdonítás, mintha a korábban felsorolt jellemzők, ez a bűnlajstrom közül semmi nem lenne igaz ránk. Ezek a jellemzők, mintha abszolút távol állnának tőlünk. Isten úgy kezel bennünket, ha hiszünk, mintha az ő törvénye ellen soha nem vétettünk volna. Mintha azoknak mi maximálisan eleget tettünk volna. Ezt tulajdonítja nekünk. A hitünk tárgya csupán az igazság, csak az igaz, amit hiszünk, már ha ugye Jézusban hiszünk, de mégis úgy tekint ránk az Atya, mintha mi magunk, a személyünk igaz lenne. Nekünk tulajdonítja a hitünk tárgyának, Jézus Krisztusnak az igazságát. Ez a kulcsmomentum, mert hogy a mi hitünk tárgya Jézus, és ő isteni személy, ebből kifolyólag ő is szava hihető, de nem áll meg itt az igazsága Jézusnak, hiszen ő a földi élete során ugye tökéletesen élt. Ellenállt a sátán minden kísértésének. Engedelmesen követte az Atya parancsait, ez többször is hangsúlyozta, hogy nem a maga akaratát cselekszi, ugye, hanem az Atyájét, aki elküldte őt. Jézus bűntelen életet élt, és engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ugye Jézus volt az első és az egyetlen, aki tökéletes életet élt, aki soha egy pillanatig sem gondolt vagy tett olyat, ami Isten akaratával ugye szembe ment volna. Jézus Krisztus az egyetlen, aki valaha is érdemeket szerzett az Atya Isten előtt. És Jézus kiérdemelte a törvény betartásához ígért áldásokat, és gyakorlatban, a gyakorlati életben is igazságot szerzett. Tehát nem csupán annyi igazsággal, rendelkezik, hogy amit ő mond az igaz, hanem a gyakorlatban is igaznak nyilvánult, és igazságot szerzett az ő élete során, és ezt tulajdonítja nekünk Isten. Ezt az igazságot, amit Jézus szerzett meg, átruházza mi ránk. A kereszten ugyanis a mi igazságtalanságunkat ruházta át Jézusra, és az ő igazságát pedig mi ránk. Tehát történik ugye egy ilyen csere. Ő megkapja azt, amit mi érdemeltünk ki, ugye a büntetést, a halált. Jézus ezt kapja a kereszten. Mi pedig megkapjuk azt, amit ő érdemelt ki, az Istennel való békességet, a szabad utat Istenhez, az üdvösséget és az örök boldogságot. Ezt írja az ige, hogy aki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott, a mi megigazulásunkért. Krisztus a mi megigazulásunkért támasztatott fel. Azért, hogy ez az igaznak nyilvánítás, ez a csere, ez végbe menjen. Fontos tudni azt viszont, hogy ezzel az igazsággal mi nem rendelkezünk. Nem azt mondja az írás, hogy az ember igazzá is válik, az ő teljes valójában az lesz, mert az azt jelenteni, hogy a hitre jutás pillanatától kezdve az ember az tökéletes és bűntelen. Ez nem történik meg, ez nem így van, Isten nem adja oda az embernek ezt az igazságot, mégpedig azért nem adja oda az embernek az igazságot, mert képes lenne rá, hogy elveszítse. Tehát, hogyha ezt mi megkapnánk, akkor ugyanúgy el tudnánk tékozolni, ugyanúgy el tudná játszani az ember, ahogyan Ádám és Éva eljátszotta az Édenkertben. És ezért nem válik igazzá az ember, nem adja oda ezt Isten, hanem Krisztusban kapjuk meg az igazságot. Krisztusban leszünk mi igazzá. Ő benne tulajdonítatik nekünk az igazság. A feltámadott Úrban. Ő benne van az igazság, és akik hisznek benne, azok ő belé vannak oltva. És itt jelenik meg ugye a másik szóla, a solus Christus, az egyedül Krisztus. Tehát másutt az ember nem kaphat igazságot, nem lehet igaz Isten színe előtt, vagy szeme előtt, egyedül csak Krisztusban. Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ezért a kulcs Jézus Krisztus feltámadása, ugye a mi megigazulásunkhoz. Ha egy élettelen gyökérbe, egy elszáradt tőbe lennénk oltva, akkor azzal nem sok mindent kaptunk volna. Akkor mi magunk is elhalnánk, és elszáradnánk. De az élő, feltámadott Krisztusba oltva, ugye mi is élhetünk, akiknek tulajdonítatik az igazság. Ezért írja Pál itt a római levél 4. fejezetében, a felolvasott szakaszban, hogy nem csak ő írette íratott meg, hogy tulajdonítatik neki igazságot, hanem mi írettünk is, akiknek majd tulajdonítatik. Ezért egyedül ugye hitáltal és egyedül Krisztus által lehet az ember igaz, és ami nagyon érdekes, hogy ez a két szóla, ez a két pont, ez ilyen szorosan összekapcsolódik. Tehát nem lehet külön választani, hiába van valakinek hite, hogyha nem Krisztusba veti ugye a bizodalmát. Tehát azzal nem ér el semmit, és hiába tud valaki mondjuk Krisztusról, hogyha nem veti belé a bizalmát, nem hisz benne, akkor ugye semmi eredménye nincs az ő számára. Semmit nem ér Krisztus váltsága annak, aki nem hisz benne. Tehát ez a kettő, ez nagyon szorosan ugye összefonódik. És hát ugye ezt hívjuk egyedül hitáltali megigazulásnak. Ezt ismerte föl Luther, és azt állapította meg, hogy gyakorlatilag az egész egyház ezen áll, vagy bukik ezen a tanításon. És itt ugye már menet közben kissé kiegészítettem a hit definícióját, mert nem csak abban áll, hogy igaznak fogad el valamit az ember, hanem az igaznak fogadás mellé csatlakozik az, amit ugye a KT úgy fogalmaz meg, hogy szívbéli bizodalom. Tehát nem csak igaznak fogadom el, hanem ha tényleg igaznak fogadom el, akkor reménykedek is benne, akkor bízom, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz. Ugye így lesz teljes ez a sola fide. Na most még egy kérdés, amire Pál is kitér itt ebbe a szakaszba, hogy Isten mégis miért teszi ezt? Miért adja az embernek ezt az igazságot? Miért tulajdonítja igaznak az embert? És erre azt a választ találjuk, hogy egyedül kegyelemből. Itt jön képbe ugye a sola gratia. Itt látszik, hogy ahogyan az egyedül hitáltal szorosan összefonódik az egyedül Krisztussal, ott ugyanúgy az egyedül hit által szorosan összefonódik az egyedül kegyelemmel, erről beszél itt Pál ebben a szakaszban, mert azért határozta meg Isten a hitet eszközként, hogy a kegyelmét megmutassa. Ugye ezt írja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik. Tehát szemben áll itt a cselekvés és a kegyelem, és azért lett a hit az eszköz, hogy Isten az ő kegyelmét mutassa meg. Ugye, hogyha tehetnénk érte bármit, akkor az azt jelenteni, hogy Isten a tartozását rója le az emberek felé, akkor, amikor igaznak nyilvánítja. A munkáért ugye fizetség jár. Ha bármit is tettünk érte, akkor az már azt jelenti, hogy nem kegyelem, erről beszél ugye itt Pál. De hogyha mi bármit is tettünk érte, akkor az nem csak, hogy nem kegyelem, akkor nem is igazság, mert nem igazul meg úgy senki. Ahogy azt ugye korábban néztük. Ha cselekedetek alapján igazítana meg Isten, akkor nem lenne senki sem igaz, mert nincsen egy igaz sem. Tehát azt nézve nem találna igaz embert, de azért nem a cselekedeteink által, hanem hit által igazít meg, hogy kegyelemből legyen. Ugye ezt írja a 16. vers is. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Az Úr az ő jó indulatát, a kegyelmét mutatja meg azáltal, hogy érdemek nélkül, nem tartozás szerint, hanem kegyelemből igazít meg hit által. És ha már említettem, hogy mindegyik pont előjön, mindegyik szóla előjön ebben a szakaszban, akkor hadd térjek még rá a negyedikre, ami egy kicsit talán burkoltabban jön elő, egy kicsit kevésbé direkt módon, a szóla szkriptúra, de ha figyelmesen olvassuk, akkor azért mégiscsak elénk tárul. Egyrészt ugye a 17. vers arra utal, hogy amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek, tehát az írásra hivatkozik, nem csak valami légből kapott dologról beszél ugye Pál, hanem a szentírásra hivatkozik, a szentírás része, és később is azt mondja, hogy azért iratott meg, nem csak ő írette iratott meg, tehát itt is az írás az, ami hangsúlyt kap, nem csak ő érette iratott meg, hanem értünk is. És ezek már önmagukban elég jól alátámasztják a szóla szkriptúra hitelvet, de ha még jobban szemügyre veszük ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy az elejétől kezdve az egész gyakorlatilag egy ige magyarázat. Tehát azzal indul, hogy idéz egy igét, a bevezetés után ott a harmadik versben fölidézi az igét, utána idéz egy zsoltárt, és ezeket magyarázza, ezeket fejtegeti. Tehát az egyedül a szentírás, az abszolút kijön benne, mert ez egy ige magyarázat, egy értelmezés. És ha már azt mondtam, hogy mindegyik eddigi pont az egymással kapcsolatban állt, mindegyik szóla egymással kapcsolatban állt, akkor itt is kitérek arra, hogy rá kell mutatnunk, hogy a hit szüntelen kapcsolatban áll az igével, és épp úgy nem lehet elválasztani tőle, mint a fénysugarakat a naptól. Ezt Calvin mondja, hogy a hit szüntelen kapcsolatban áll az igével. Az egyedül szentírás elv, ez is szorosan kapcsolódik a hithez, mert a hitnek az alapja, a talaja, az a szentírás. A Biblia adja a hitünk alapját. Innen ismerhető meg Isten helyesen, ugye, amit feltételként szabott meg Calvin. Sőt, a megíratás céljaként is ugye sok helyen ezt találjuk a Bibliában, hogy azért íratott meg, hogy higgyünk. Itt is előjön ez, hogy nem csak ő írette, hanem mi írettünk, akik hisznek. De más helyen is ezért előjön ez például János evangéliumában, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek. Hogy higgyétek, hogy az Úr a Krisztus. Tehát az 5 pontból 4, az így nagyon szorosan összekapcsolódik egymással. Az 5 szólából 4, elválaszthatatlanak. És az 5. szóla, ami szintén megjelenik, én azt úgy mondanám, hogy az egészet így felöleli. Mert miután láttuk, hogy Isten az, aki a kegyelméből igaznak nyilvánít, ugye a saját jó indulatából, a a saját fia, ugye Jézus érdeméért, és ezzel a saját ígéretének, a saját szavának, a Szentírásnak tesz eleget, azután nem is lehet kérdéses, hogy a dicsőség egyedül Istené. Azaz soli Deo Gloria. Ugye itt is írja az ige, hogy dicsőséget adván az Istennek. Ábrahám, aki hitt, ő Istennek adott dicsőséget, és ez az Isten dicsősége, ez a hitet, az ő kegyelmét, a Krisztust, és a Szentírást így, az egészet így körülöleli, így átfogja és áthatja Isten dicsősége az ő üdvözítő munkáját. Hát most én itt be fogom fejezni. Látjuk, hogy hogyan van ez a hit dolga, hogy mire alapszik a Szentírásra és arra, hogy Isten igazat mond, és látjuk, hogy ezt kellene nekünk igaznak fogadni, ebbe kell vessük a bizodalmunkat, mert egyedül így lehet nekünk Isten előtt igazságunk. És ez az egész ugye Krisztusnak a váltság munkáján alapul, és az, aki ezt már hiszi, úgy, ahogy Ábrahám is erős volt a hitben, és Istennek adta a dicsőséget, hát tegyünk mi is hozzá hasonlóan is, adjuk Istennek a dicsőséget. Amen. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, aki a testélet ige vagy, a testélet igazság. Köszönjük, Urunk, hogy te eljöttél erre a földre is, és elvégezted az Atya akaratát, megcselekedted mindazt, amit te rád bízott. Engedelmes voltál a keresztfa haláláig, és azért mentél a keresztre, hogy a mi bűneink büntetését vedd magadra, és köszönjük, Urunk, hogy a te igazságodat pedig, amit kiérdemeltél, amit elértél az életedben, mi pedig azt kapjuk meg. Köszönjük, Urunk, hogy létrejöhet ez a csere, és köszönjük, Urunk, azt, hogy felhívtad a mi figyelmünket, hogy ahhoz, hogy ez a csere létrejöjjön, ahhoz, hogy mi igazságot kaphassunk, ennek az egyetlen eszköze az a hit, a te beléd vetett, te beléd kapaszkodó hit, ami téged megismer, úgy, ahogy te is kijelentetted magad, és ahogy az Atya is rád mutatott. Kérünk, Urunk, hogy munkáld a mi szívünkbe ezt a hitet, ami téged fogad el igaznak, ami te beléd veti a reménység. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudjunk így reménykedni, és hadd lássuk meg így azt az igazságot, amit így nekünk tulajdonítasz, amit nyerünk, és ami által elkerülhetjük a szenvedést, a kárhozatot, és ami a belépőt jelenti a te országodba. Köszönjük, Urunk, hogy mindezeket kijelentetted ma a számunkra. Köszönjük, hogy ezeket tudhatjuk, és kérünk, Urunk, hogy add meg a mi szívünkbe azt, hogy ez élő reménységé változhasson. Hadd kérjünk, Urunk, a gyülekezetünkért, a kicsinyekért, nagyokért, fiatalokért, idősebbekért. Kérünk, Urunk, hogy te gondoskodj rólunk, te építsd ezt a gyülekezetet testileg, lelkileg. Köszönjük, hogy eddig is mindig gondod volt reánk, és köszönjük, hogy ezután is a te kegyelmedre bízhatjuk magunkat. Hadd kérjünk, Urunk, a népünkért, hogy minél több honfitársunk hadd lássa meg ugyanezt az igazságot, hogy egyedül csak te benned van üdvösség. Kérünk, hogy minél több honfitársunk szívét vonj magadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy te rád bízhatjuk a gyászoló testvéreket, gondviselő szereteteddel, vigasztalásoddal vedd őket is körül. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet. És a hirdetéseket hallgassák meg a testvérek. Hirdetem először is, hogy a következő héten hétközi alkalmak nem lesznek itt a gyülekezetben megtartva, ugyanis a reformáció hete lesz, és a reformáció hetének a programját hirdetem. A mai napon, október 27-én, a Calvin téren lesz Isten tisztelet este 6 órától. Holnapi napon a baptista imaházban, szintén este 6 órától. 29-én, azaz kedden a Petőfi telepi református templomba lesz, szintén 6 órától. 30-án, szerdán az evangélikus templomba lesz, és 31-én, azaz utolsó alkalom, akkor pedig a Honvéd téri református templomba lesznek a reformáció kapcsán Isten tiszteletek. Mindegyik helyszínen 6 órától kezdődik az Isten tisztelet. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.